Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban
óvodától kezdve új Petőfi Sándor akartam menni. Szerencsére túléltem a Segesvári ütközetet.
Miért csinálok te szerintem
ezt? Szórakoztassam magamat. Akinek erre van kanal, azért se. Tehát nem a másik megsemmisítésére megy ki a játék. Beleakad egy ilyenbe, akkor a szépen át lehet onnan emelni a kétségbeesésből. Minden esetre kitűnnek a Mangalica Fesztiválból. Valójában ezeknek az egy részét TB-re kéne felírni. Itt vagyok az életem felénél. Miről fog ez szólni? Mi az én fő témám? Az a baj, hogy veszte stratégia, mert nem lehet mindig jobb időt futni. Ne ragadj ebbe bele 10-15 évre, amíg elmegy az élet, és úgy gazdagodott az én világom, amit olyan szívesen átadnék. Tulajdonképpen ez a világ nem tolerálja azt, hogy gyenge egy férfi. 60-70 évesen is gyönyörűen lehet pörgetni a kamaszkori történeteket, vagy a kamaszkori válságokat. Én már nem az első sorban megyek rá a bölényre, hogy a közegnek, a szellemi közegnek, a szeretetteljes, elfogadó, inspiratív közegnek sokkal nagyobb ereje van. Ideig én nem süllyedek. De süllyedtem, és a lányom én meg a gyerekek bármit. Ideig ellenállással beszéltem a falat, most már belengedem magam, és a gyerekeim vittek el azokra a tájakra, ahova én nem jártam volna. És ezáltal gazdagodt.
A mai vendégünk.
Tasnád István a mai vendégünk. Ugye író, rendező, drámaíró vagy. Azért utána néztem a Wikipédia, mindig ez a Wikipédia a barátunk címmel, azért nem teljes, hiányzik egy-két dolog, például a frissebb filmedről, azt hiszem semmi nincs rajta.
Igen, azt nem frissítjük olyan, de van egy írói oldalam, egy honlapom.
Azt is láttam, persze, az már friss.
A Wikipédia nehézkesen.
Hát meg az bárki, nem? Tehát az a lényeg, hogy bárki szerkesztető végül is.
Hú, nagyon nehézkes, erről tudnék mesélni. Van azért egy ilyen supervisor szerkesztő, aki visszadobja, hogy ez most micsoda, hogy ez biztos-e, hogy gondoljuk át. Tehát, hogy még mindig úgy van az oldalamon, hogy ez feltételezett egy rajongói oldal, mert nincsenek megjelölve a forrása. Kb. 45 forrást, meg cikket, meg interjút küldtem, nem elég neki. Tehát nehézkes csapat, ezért jó, hogyha az embernek van egy Facebook író oldala.
Ezt nem is tudtam, ezt a hátteret.
Nagyon nehézkesek.
Ugye a legfrissebb film, olyan szinte, mondanám, hogy miért ropog, ahogy kijött a másik életben, mert ma beszélünk, egy hete jött ki?
Egy hete.
Kicsit a több, mint egy hete, ugye, mert most 8 nap után beszélgetünk, bár ezt a műsorban az a szépség a podcastnek, hogy ezt 2 év múlva is nyugodtan visszahallgathatják, tehát 2019-ben mondjuk szeptember, vagy egy hete jött ki. Jó, magam is megnéztem. Abban az időpontban nem tudtam megnézni, de a felvétel opció az mindig rendelkezésre az embernek, és akkor rá tudtam szállni nyugodtan az időt, mert elmondom, hogy én a Nemónak egy nagy rajongója volt, sőt, visszamegyünk, hogy kicsit arról is beszélni, milyen. Nem fogom felsorolni az összes művet, meg amivel benne vagy, de a tévé tekintetében, ilyen prémium sorozatok tekintetében, a Terápiának ugye egyik vezetőírója, vagy vezetőírója, hogy ilyen fogalmazom, vagy aztán vannak ugye itt a filmek tekintetében a Memo, amely 2017-ben ugye Pri Európa díjat nyert Berlinbe.
Igen.
Ahol tudom, mi legjobb európai tévéfilm.
Igen, így van.
Illetve itt egy másik életben című. Filmek tekintetében viszonylag új vagy rendező, nincs olyan sok, ha jól tudom.
Több drámám van ez.
Drámák tekintetében, meg színek rendezései, inkább a színházhoz köthető eddig, de hát még fiatal vagy a 40-es éveit. Végén jársz, igen. Tehát még azért van lehetőség mindenféleképpen jutni, de ez egy másik életben. Most frissen beszélgetünk róla, ezért én kezdeném is a végén ezt a történetet. Mik a visszajelzések? Vannak-e visszajelzések?
Csordagálnak, igen. Nagyon vegyes, és van egy hasítás a szakmai, meg a közönség visszajelzés között.
Hasítás?
Igen. Tehát, hogy az a kevés, hát kritikának nevezem, tehát, hogy mondjuk megjelent valami felületen, vagy YouTube csatornán egy 10 éves fiú fölrakta, azt is megnéztem. Tehát, hogy inkább fanyalognak és értetlenkednek, míg a nézői reakciók meg jók. Hát nyilván akinek nem tetszik, az nem ír nekem, de csomóan írnak ismeretlenül. Tehát, és hogy megkönnyebbülve, hogy van ilyen, végre született egy ilyen típusú film, egy ilyen igényű hangvételű témájú film. Tehát, hogy az előbbitől azért elkenődtem, de ez megerősít abban, hogy nem biztos, hogy teljesen rossz úton járunk.
Ugye a másik életben igazából picit ugye a reinkarnáció témáját, nem is picit dolgozza fel, mi ez a lényege, és azért van egy olyan science fiction vonulata, hogy olyanfajta olyan jelenben játszódik, ahol ez teljesen előfordulhat, ez egy normális dolog, hogy valaki valamelyik másik testben reinkarnálódik. Annyi érdekes sózással vittetek bele, hogy ez nem hamar dől el. Tehát valaki simán lehet, hogy benne van a 30-as éveiben, mikor kiderül, hogy kinek a reinkarnációja. Ezt igen. Jól értettem, vagy jól fogalmazom meg ezt.
Ez így van. Ugye ez egy cég, ez a Perlai, ez egy cég, amik azt vállalja, hogy nagyon gazdag embereknek lekutatja az új megtestesülését, és így saját magukra hagyhatják a vagyonukat. Tehát nem a természetes örökösre, mert azokat utálják, meg hogyha majd újra lejönnek ide a földre, akkor ők nem szeretnék a nulláról kezdeni, tehát az új reinkarnációkra hagyják a pénzt. Tehát abszolút egy ilyen hogy mondjam, egy szatirikus alapvetése van, és egy disztópikus alapvetése van, de ha elfogadjuk ezeket a játékszabályokat, akkor azon belül kell a történet.
Hát vannak itt, ugye van egy sorozat, én nagyon szeretem a Black Mirror sorozatot, ami már néha nekem a túlzásba is esett a... Nem szoktam rengeteg sorozatot nézni, mert rengeteg időt rabol az embert. Azért ez gyönyörűen úgy vannak megcsinálva, hogy ez ilyen mindig nézni. Netflix ugye el is mondta, hogy neki a legnagyobb ellenfelük az alvás. Tehát azzal versenyeznek alapvetően. De ez ugye ez egy végülis egy mozifilm, hosszúságon közel másfél órás. De a Black Mirrorban is igazából részre átvesznek egy ilyen disztópikus. Mi van, hogyha ez történik, amaz történik, reinkarnációt vettétek. Honnan jött az ötlet? Te? Ki?
Van egy társírom, Veres Attila, és egy HBO-s karácsonyi bulin beszélgettünk, hogy ki mind dolgozik, és mondtam, hogy pont témát keresek, és akkor elmondta tulajdonképpen az ő alapötlete van, az a reinkarnáció kutató. És kezdtem, hogy megírtam már, nem, ez csak én ötlet, de hát lehet, hogy szeretné valamikor, és akkor lecsaptam rá, hogy nincs kedve megírni együtt, mert én akkor ezt megcsinálom. Filmen, és akkor így elkezdtünk együtt gondolkodni ezen.
De hogy van ezt együtt írni? Ezt? Hogy ezt kell eljutjak, és akkor megy az ötletelés, és akkor hát, ugye valaki leír egyik részt, a másik
nem,
részt?
Nem. Ennek van egy technológiája, csúnya szóval. Tehát ugye a sorozat fejlesztés, amit említettel, a terápián, de mondhatnánk az arany életet is. Ott én írószoba...
Azt is akartam igen mondani.
Igen, írószoba rendszerben dolgozunk, és akkor az van, hogy ötletelünk, és akkor van először egy szinopszis, leírjuk nagyjából, hogy mire gondolom, aztán kicsit kibontjuk, az lesz egy treatment, egy hosszabb anyag, amiben már a helyszínek is benne vannak, majd utána egy step outline-t csinálunk közösen, ami gyakorlatilag jelenetről jelenetre, helyszínről helyszínben leírja, hogy mi és hol játszódik, és utána az adott író ezt elviszi, ezt az erőteljes sorvezetőt, és megírja belőle az epizódot.
Nem lesz ez sokféle? Hogy lesz ez koherens valami? Hát, azért, ha többen írjátok, akkor valakinek ez a stílusa, vagy az a stílusa?
Hát ez a vezetőíró felelőssége már ott is, hogy ahogy összeválogatja a csapatot, tehát ugye általában 3-4 író dolgozik egy ilyen sorozaton, tehát...
Már itt a vezetőíró lényege, bocsánat, én abszolút nem vagyok szakmabeli ilyen szempontból, már egy könyvet merészeltem írni, de ez egészen másik van ilyen szempontból. Tehát ezért vezetőíró, tehát ugye többek között.
Tehát tulajdonképpen mondjuk az HBO-tól beszélni, hiszen itt van egy idő tapasztalatom. Gyakorlatilag a csatorna azt az írót bízza meg, hogy itt egy év alatt legyen meg a 8 darab elfogadott epizód, és onnantól kezdve, hogy ezt hogy éri el, gyakorlatilag mindegy.
Olyan helyet, hova mész, mit csináltak, hogyan álltak
hát
össze
nem,
ezt a
mostanában kérdést? Mostanában már az van, hogy be kellett járni írószobába. Hát ez a lazasság, amíg az első meg volt, hogy egy kávézóban üldögéltünk, nincs. Tehát ilyen munkahelyszerű lett már mondjuk az Arany Élet második, harmadik évadában. Már, de tulajdonképpen őt nem érdekli mondjuk, hogy mondjuk behozott a vezetőre egy másik írót, és az mondjuk nem tudta megírni, vagy rosszul írta, ez nem érdekli. Tehát magyarán egy személytől várják
a felelősség. A felelősség az nálad van.
És az jó ki van találva, mert nagyon meggondolja ezzel. Tehát nincs olyan, hogy jóban vagyok ezzel vagy azzal, meg tudom, hogy nincs pénze, behívom, mert óriási szívás, hogyha nem válik be.
Tehát azt meg magadat szívatod végül.
Hát nagyon, mert helyettem kell. Így is az van, hogy a végén, mert hogy lesz koherens, tehát így is az van, hogy van 2-3 átírás, valamikor 4-5, amit vállal az adott epizódíró, és utána a végén az egészet a vezetőnek végig kell írnia, tehát szóhasználat, ritmus, tehát hogy a végén úgyis hozzád kerül, és neked kell átadni az egészet.
Nagyon érdekes, mert tudom, mit hallok, ilyen kettő között mozgás, a gyártás és a kreatív művészetnek a ideugrálása, a két szoba között szaladgálni. Mert ugye időre le kell szállítani, hányan dolgoztok, hogyan író szoba, tehát én most egy kis kulisszát megjelentünk, azért nyilván vágod, hogy hétköznapi erről fogalma sincs erről, hogy hogyan történik, és nyilván nem véletlenül ilyen sok embert használnak, mert nincs négy ember használnak erősen használtam, nincs négy év gondolom, hogy ír meg a könyvet, tehát hanem egy rövidebb az idő.
Persze. Ilyenkor ugye az van, hogyha még bejön egy sorozat, amikor az Aranyéletnél megvárták azt, hogy fogadják a nézők, milyen kritikai visszhangos, de azt...
Akkor az első évad.
Első évad, és akkor csináljátok, esetek neki a másodiknak, és akkor viszont van egy szorítás már, mert ugye az nem jó, ha évek telnek el a két évad között.
Tehát jobb az első évad? Nyilván ez csak óvatosan kérdezem meg, mert mindig az emberek ilyenek, hogy fanyalognak, vagy nem tudom, hogy mennyire igaz.
Hát kinek melyik tetszik a legjobban, mind a három szerintem más zsánerő évad egyébként, más vezetőről is volt. Én az elsőnek voltam a vezetőrója. Tehát, hogy akkor már nem volt rá egy egész évünk, már mert ki volt tűzve a forgatás nyára, tehát nekünk tavaszra le kellett.
A múzsa a határidő, azért sokszor legyen, mert egyébként nehéz lehet akár egy festőnek is, akkor ide még egy kis kék kéne, egy kis sár, nem tudom, ez ugyanennyire, ezt megváltoztatnám ezt a karaktert, biztosan az írónak is egy ilyen folyamatos.
De tehát soha nem lehet befejezni, aki ír azt tudja, hogy gyakorlatilag, hogyha tökéletességre törekszünk, akkor soha nem adjuk ki a kezünkből, illetve hogy amit a nyár végén még pontosnak és jónak gondoltunk, az lehet, hogy ősz végén már kevésbé. Tehát mi is változunk, körülöttünk a világ is változik, ugye ezért nagyon nehéz ez, hogy mondjuk mennyi átfutása van, mert egy színháznál nincs ekkor átfutása, tehát mondjuk benne vagyunk egy közéleti helyzetben, egy hangulatban, és akkor mondjuk az adott próba folyamatban az be tud szivárogni, adott esetben mondat szinten beépülni, jelenet szinten, és 6 hét múlva ott a premier. Tehát van egy közvetlen visszacsatolás, ezért van, hogy ma már a színházban, főleg a kortárs darab esetében, és nagyon sok a direkt közéleti utalás, vagy akár politikai utalás, kisebb az átfutás. Egy film esetében minimum az egy év. Tehát, hogy sokszor van, főleg...
Globálisabb is a mondani való lehet ilyen szempontból.
Hát igen, de mondjuk az Aranyéletnél, ahol szintén azért sok közéleti áthallás van, ott azért ez nem mindegy. Tehát, hogy amikor írtuk, akkor mondjuk a harmadik évadnál gondolkoztunk, hogy most tegyük bele ezt az egész határzár kérdést, hogy hát akkor már nem, mire ez kijön, másfél év múlva, ez már nem lesz érdekes. Hát nagyon tévedtünk, tehát hogy ez az egész migráns kérdés. Ez...
Mi nyilván sem tudhatjátok, hogy mi lesz másfél év múlva.
Nem, hát ezt mondom. Hát nem tudjuk, mi az a közeg, mi az a politikai, közéleti kontextus, amiben meg fog jelenni. Mert ugye egy glossza, vagy történik valami jövő héten a napi lapnak, vagy a heti lapnak megjelenik az első oldalán a közvetlen reakció. Műfajában kicsit hasonlít ez, csak másfél év az átfutás, tehát hogy gyakorlatilag jóslatokat is kell tenni ahhoz, hogy ez a dolog érvényes legyen. És sokszor egyébként az van, hogy akkor még nem történt meg az adott anomália, amikor mi leírtuk, sőt amikor leforgattuk, de mondjuk megtörténik a premier előtt. Ilyen nem egy és nem kettő volt. És akkor magyarázkodhatunk, hogy de ez nem az, ezt nem arról írtuk, nem, azt mi sokkal
hamar. Jaj, de szép. Hát ez mondjuk azért, amikor elad is segíthet ez ebben. Már eleve, hogyha az a kezdeti tagad volt, tehát tök mindegy ilyen szempontból. Persze. Egy picit még visszautal, és azért minden összekapcsolódik, hogy mennyire fontos neked ez a visszajelzés. Egy kicsit beszélgettem az egy másikért, vagy kérdeztem egy másikertben. Tehát ez mennyire dönti el a legközelebb, hogyan állsz bizonyos dolgokhoz hozzá, akár mint rendező, akár mint író?
Nagyon, szerintem nagyon fontos, néha nagyon nehéz végigolvasni mondjuk egy negatív kritikát, amiben úgy érzem, hogy mondjuk a kritika abból fakad, hogy tökéletesen nem érti, vagy teljesen más az ízléssel, vagy azok a kulturális referenciák meg nincsenek meg egész egyszerűen, de nagyon hasznos, nem azt szó szerint megfogadni, amit ő ír, hanem azt, hogy valójában hogy kell kódolni, hogy kell közölni ahhoz, hogy ha el akarunk jutni mondjuk bizonyos emberekhez.
Hozzá is, vagy hozzá?
Hát, hogy
mert ezek kizárhatsz viszont másokat, akik, hogy megint azt mondom, ebben a környezetben jöttek kultúrás, vagy más háttérből, akkor lehet, hogy ha megszólítottad ezt a Józsit, most nevezzük Józsinak, akkor már lehet, hogy Kálmánt elvesztetted.
Ez pontosan így van. Ez pontosan így van, és nekem a másik életben erre vonatkozóan egy nagyon nagy tanulság. Érzékeltem én ezt egyébként még a terápia kontra aranyélet esetében is. A terápia az egy kultikus sorozat lett mondjuk az értelmiség körében, nagyon leegyszerűsítve. Ugye nem szívesen használ nyilvánosan ilyen fogalmakat, nem is pontos, de azért kell bizonyos olvasottság, bizonyos alapvető folyékonyság, mint a pszichológia iránt, bizonyos szavak értése, eleve annak az eltűrése, hogy két emberül és beszélve.
Hát bizonyám, és hogy vált a kép kettőjük között, hát és igazából a fejedben kell, hogy menjenek hát a történetek.
Tehát igen. Aki nem szokott hozzá, mondjuk akinek, most nagyon egyszerűen mondom, akinek nem meséltek otthon az ágyánál, tehát magyarán nem szokott hozzá kisgyerekkorában ahhoz a nagyon alapvető munkához, hogy belső képekké transformáljuk a kintről bejövő ingereket, amik mondjuk szavak, anyukánk ül az ágyunknál is mesél, vagy apánk. Ha ez nincs meg, a későbbiekben nagyon nehéz mondjuk egy ilyen típusú dolgot befogadni, mint mondjuk a terápia, ahol szintén az van, hogy valójában két ember beszél, és az ő mimika hanglejtése segít értelmezni, de valójában a felidézett történetek kell, hogy a képek, a felidézett történetek bennünk, a mi elménkben jelenjenek meg, és ott játszódik a valódi történet. Ez egy komolyabb munka, ahhoz képest, mondjuk ott, ahol az aranyélet egy teljesen más stílusú, mondjuk egy krimi zsánerű történet, ahol minden meg van mutatva. Pörgősen vágva, sok helyszínen külső vagy. És érzékeltem azt, hogy tök más a nézői. Hát egyrészt a lefedettség tekintetben, hogy sokkal többen ismerik az aranyéletet, és sokkal többen tudják elfogadni, hogy szeretik, és más, egy teljesen más rétegben lett kultikus sorozat, illetve ott már nem is azt mondanám, hogy réteg, terápiánál azt mondanám, hogy réteg. Tehát az egy rétegmű, az ki kell mondani. Az egyik az egy réteg, a másik pedig egy tulajdonképpen tömegfilm, tömegsorozat, az igényesebb fajtában.
Érdekes, hogy mondasz nekem a terápia kedvenc sorozatom. Tehát az volt, ami visszavitt engem úgy a tévé elé, hogyha oda van írva, hogy magyar, most ne a filmeket, mert ez nyilván egészen más, megnézni Enyedi Ildikó filmjei, stb., hanem egy magyar sorozat, mint olyan. És akkor utána is néztem, várjál, ezt most magyarok írták, vagy ez hogy van? Hát még közel gondoltam, mi valamikor beszélgetni fogunk erre a témáról, mert azt gondolom, Mácsai Pál is kell hozzá, vagy olyan színészekkel, akik úgy elhiszem az egészet. Hihetetlen jó volt, akik kiválasztva szerintem a színészek. Tehát ha valamit el kell tudni játszani, ezek azok a jelenetek hihetetlen módon. De mégis valami olyan remek dolgokat között, nyilván én nyitott vagyok a szakmáméket és a pszichológia területekre, de nem éreztem egyáltalán dilettánsnak a megközelítés. Tehát, hogy abszolút olyan volt, mint aki úgy vágja, hogy mi ez a környezet. Amikor te ezt írtad, vagy írtátok ott, ez egy megrendelés volt, kéne ilyet, vagy eleve érdekelt téged ez a terület?
Mert azért a memó is erősen pszichológiai terület.
Azért látszik valami vonzódás ehhez sem, mint mondjuk a baktériumokhoz. És
Bár az is nagyon érdekes lehet, csak egyáltalán nem értek hozzá még annyira sem, mint ehhez.
Hát ez se ért az ember egyből, nem úgy születik. Hát nem utána olvas, gondolom, te is úgy inspirálódsz. Igen.
Hát eleve volt egy érdeklődés, és arra jött egy felkérés, ami nagyon összeillett, és ezért elvállaltam. Előtte én nem dolgoztam tévébe.
Ez volt az első?
Igen. Tehát előtte a sorozat, ugye, az hát egy elég lenézett műfaj volt akkor is, tényleg elég vicces, kezdetleges.
Most nemzetközi szintén, ha belegondolsz, ugye nem tudom hány év, de Netflixről beszélgettünk, hogy megnyomtam a gombot, egyre inkább a minőség valahol, sokszor képileg csak, de mondandóbb, és ugye Black Mirror sorozatot vettük szóba, ez most már nem gáz, nem sorozatban részben.
Sőt, hát ez a húzó ágazat most már tényleg.
Jó, vannak olyan sorozatok, ahol szerintem még mindig gáz, most nem hát adok neveket neki.
Azért, mert mindenkinek van legalább 8 tucat sorozat, ami neki készül közvetlenül, egy adott rétegnek. Tehát, hogy ennek van azért egy nagyon komoly történetisége, most nem menjünk vele, mert hosszú, de ahogy mondjuk a kábel tévé megjelenéség minden csatorna, minden kereskedelmi csatorna, és hogy az Amerikából jött el természetesen kereskedelmi, a Big Ten filozófira ment rá, tehát hogy egy akkora sátrat fölhúzni, ami alá mindenki befér. Tehát olyan alacsonyra tették, legyünk őszinték a lécet, és olyan zsánerekben dolgoztak, ahova tényleg a agysebésztől kezdve a fizikai melóség, mindenki szívesen bejön, mert jó a tartalom, jó a színész, fordulatos.
Csak kell kérdezek, van ilyen agysebésztől a melóség?
Hát figyelj, a Columbot mindannyian néztük. Tehát, hogy ez okay, az a kort.
És a Dallas volt előttem is, hogy nem érezte vannak.
Hát azért voltam. A Columbotban tehát abszolút ilyen sorozat volt például. És amikor megjelentek a kábelszolgáltatók, és nagyon differenciálódott a piac, és mellett 100, 200, 300, akkor elkezdődött az, hogy amit most úgy látom, hogy tematikus csatornák, ugye már gyakorlatilag a horgász csatornában is van három, hogy csak noir, csak pornó, csak művészfilm, arthouse. Tehát, hogy magyarán már közvetlenül olyan típusú filmeket gyártottak, a sorozatokat, hogy tudták, hogy csomót el fognak veszíteni, viszont a piacnak azt a szegmensét, ahol az elégedetlen agysebészek vannak, akik nem tudnak este semmit nézni a tévén, azok nézni fognak, nagyon elkötelezett néző lesz, ez borzasztó. Teljesen megváltozott ennek az egésznek a filozófiája, és az azért lehetett, és az HBO volt az egyik első, egyébként akik kapcsoltak, ők is egy ilyen soft pornó, vagy ilyen szex csatorna volt még a 90-es évek előtt.
Ez info nem volt,
Hát azért van az is nagyon vicces, hogy ugye azért van az, hogy mondjuk nézel egy Trónok harcát, és azért időről időre átvonul egy félmesztelen nő, vagy egy totál mesztelen férfi. Tehát, hogy, mert az első, a legenda szerint az első megrendelés az volt, amikor kialakult a nagy kábelszolgáltatók versenye, és már nem tudom hány ilyen szex csatorna volt Amerikában, akkor az élelmes producer behívta a perifériára szorult ilyen independent, tehát ilyen független filmesek, meg ilyen O-Broadway-n a saját darabját megcsinált, tehetséges írókat, akik annak a 200 embernek csináltak színházat vagy filmet, akik értették az ő dolgokat, de tényleg tehetséges, innovatív és újszerű dolgokat hoztak, hogy figyeljetek, itt van egy ekkora felület, adunk rá pénzt. Ez a zsáner, ez, elmondhatod az agymenésedet, hozhatsz jó színét, legyen benne erőszak és szex. A legenda szerint ez volt a legtöbb, és akkor
ez a recept.
Ez a recept. Tehát őt nem érdekli, közben meg filozofálgatnak, és ha megnézed, ez megmaradt, mondjuk egy True Detective, vagy ott ülnek a kocsiban, ül a két rendőr a kocsiban, az élet értelmében bekengenek hosszan.
Nagyon rendben van a True Detective sőt.
Nagyon rendben van, de olyan érdekes, hogy ha ezt tudod, akkor tényleg, tehát hogy a kezdetek, vagy ennek a DNS-e az itt van. És tényleg, és ez ettől kiragyogott, hogy egyszerűen jó dialógok voltak, jó bevitték mondjuk szociológia értelemben érdekes helyzetekben, mint a Wire, ugye, hogy egyszerűen Baltimore-nak a bűnözését mutatták meg, de előbb egy dokumentumfilm született, aztán egy kötet, és utána a film, tehát olyan igényességgel és olyan módszerekkel kezdtek dolgozni a sorozatiparban, ami addig értetetlen volt, és nem volt, mert Starsky és Hutch volt, meg nem tudom micsoda. És ettől ez a, mondjuk az HBO-nál ugye óriási verseny előnyre tett szert, mire észbe kaptak a többiek, és ma azt látjuk, hogy a Netflixnél is elképesztő. Egyébként olyan tartalmakat csinálnak meg döbbenetesen minőségi módon, amire 10 év azt mondtuk volna, hogy hát ez egy művészfilm, ez egy lila. A legdurvább alapvető.
Ez nagyon jó. De dokumentumfilmek is vannak, a The Great Hack-et néztem meg, ez egy hónapja jött ki, ami nagyon-nagyon fontos, tehát társadalmi szempontból fontos, hogy megértsük, és nyilván le kell folytani ilyen szintet, de milyen jó, hogy Magyarországon is elindul, és nyilván külföldi cég, HBO sem, Budafoki központú cég, nyilván egy amerikai cégről beszélünk, de hogy itthon is lehet részt venni, és mint te személyesen részt vehetsz ebbe az egész folyamatba, azért ez egy jó dolog lehet. Ilyen persze szempontban. Mert lehet, hogy üzletekkel is közvetíteni. Van a Years and Years nevezetű sorozat, ez viszonylag új angolok csinálják, nem tudom mennyire is mondjam őket. Az tele van olyan üzenettel, pont a jövő tekintetében, mert az az alapötlete, hogy így mennek előre 5-10 évente, és hogy mit látnak 5 év múlva, 10 év múlva, és minden az internettől kezdve, a demokrácia süllyedésén keresztül, az atom problémákkal, a big data, hogyan építheted be. Amiket ma filmünk vannak, próbálják a filmbe bejutatni, és azért fontos, mert a nép, Én imádom Yuval Noah Harari könyveit, a három könyve jelent meg, és kezdtük tőle, hogy mi lesz a következő könyve. Mondta, valószínűleg el kell indulni a fikció felé, mert a legtöbb embert sztorikon keresztül lehet elérni. Igen. És te is abban vagy benne. Igen. A tények, adatok nőhemben van, de akkor mi is a mese? Mi is a történet? Ami alapján, és ezekkel az embereket lehet kicsit informálni. Lehet, hogy a többség azt mondja, hogy az hülyeség, ilyen sose lesz reinkarnáció, vagy ennél Tasnádi beszélekkel itt össze-vissza a filmében. Na, hogyha valakiket elgondolkodtatsz, akkor az van, hogy ez jó dolog, nem? Miért csinálod ezt az egészet például?
Tehát, szórakoztasson magamat.
Na, tök jó, igen, valaki ezt elmondja. Én azt gondolom, hogy alapvetően innen indul minden.
Persze. És olyan szerencsém van, hogy mondjuk az utóbbi 10 évben azt tudom csinálni, vagy azt tudom kínálni annak, aki velem akar dolgozni, ami engem érdekel, illetve amit nekem kínálnak, abból azt fogadom el, ami engem érdekel, amivel egyébként is beszélnék, ami mozgat. Tehát, hogy én ebben szeretem beleásni magam, és szeretem úgy tálalni olyan módon, hogy akinek erre van kanala, az értse, és azzal elkezdjünk akár egy dialógust. Nagyon nagy illúzióim nincsenek ennek az edukációs oldaláról.
Szórakoztatás?
Hát akár, de mondjuk egy minőséges sorozat, az megváltoztat egy világképet, vagy az érzékenyít valakire.
El tud képzelni, nem? Vagy itt tudom, látod. Hát a rendező megmutat neked valamit, hogy én, bocsáss meg, megosztak sokszor, de itt én, amit ott mondanak ebben a érzelmi részben, nem volt új információ számomra, aki olvas erről. De azt a pillanat, amikor megcsinálták, hogy vita van Kína és az USA között, egy sziget fölött, ugye azért lehetnek hasonló se probléma. És az USA ledobott egy atombombát, nem azt mutatják neki, hogy megélni, és hogy egy városban az a jelet zajlik 2026-ban, na az egy olyan élményt hozott bennem étre, ami addig könyvek nem tudtak létrehozni. Mi a fasz? Én előfordulhat? Hogy ez hogy néz nekem, hogy ünnepel a család? Mert ez csak régen voltak ilyen dolgok, és azért a film miatt ilyen élményeket tud hozni, nem?
Tud hozni, és hogyha téged olyan állapotban talál, hogy éppen erre nyitott vagy, akkor meg is mozdít, de valójában igazából megerősíteni tud olyasmitben, amit te is úgy gondolsz, vagy hasonló a valóságélményed, szerintem megváltoztatni tud. Egész egyszerűen akkora kínálat, és olyan mennyiségű bulvárszeméttel kell szembenúszni, hogy valójában itt egyénekre szólva lehet hatást.
Ezt előbb is mondtad. Tehát azt jelenti, hogy van egy filter bubble-unk, és ahogy a Facebook is azt az infót nyomja neked, ami egyébként néz, tehát a Fradi is vagyok, kapom a Fradi is newsokat, és ha valamilyen filmeket mi horgászhat a mindenem, akkor megtalálom horgász dolgomat, és akkor tényleg azzal kell horgászni, és a harcsát
tudom, és akkor rendben. Horgász szemével nézed a világot, persze.
Tehát, ez egy kicsit szomorú ezt így hallani, mert akkor azt jelenti, hogy szórakoztatunk a te sávodban, mert téged ez érdekel, téged az érdekel, őt meg az érdekel, és akkor ennyi.
Nyilván azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy esetleg van átjárás, illetve az, akiben már megérett, de nem találja a helyét, vagy nem találja azt a közösséget, nem találja azt a szellemi közeget, ami neki való lenne, és egyszerűen belakad egy ilyenbe, akkor a szépen át lehet onnan emelni a kétségbeesésből. Én ezt az ifjúsági darabjaimmal kapcsolatban éreztem ezt sokszor, hogy az első számú feladata tulajdonképpen, mert ott még van igazi feladata.
És a gyerekkönyveket is írtatok.
A gyerekkönyveket, meg ifjúsági darabokat is, hogy tényleg ezt a magányosság érzést, hogy egy idő vagyok a problémámmal, ezt fel tudja oldani. Tehát, hogyha nem édeskedünk meg, tehát, hogy tényleg krízist, mondjuk egy életkori krízist viszünk egy adott darabban, mondjuk a Cyber Cyrano-ban, a színpadra, amit egy 15-16 éves gyerek vagy fiatal megtalálhat, és azzal tényleg úgy kapja meg, és képen találja az a dolog, az sokkoló is lehet, de felszabadító. És nem vagyok egyedül. És ugye most már nagyon, nagyon jó, hogy nagyon sok ifjúsági előadáshoz van feldolgozó foglalkozás. Tehát van egy utánkövetése ennek a dolognak. És ott látom, sajnos a felnőtt tartalmaknál nincs ilyen, hogy van egy utánkövetés, hogy lehet utána beszélni. Nem maradsz egyedül a gondolatodban.
Most arról beszélsz, hogy lement az előadás, mondjuk,
és utána, van egy szünet,
fény föl, és beszélgettünk. Régen volt a Családi Kör című műsor a tévében, és utána megbeszéltük, hogy a válásnál milyen problémák, hogyan lehetnek pszichológusok.
Ezt láttam, a drámapedagógusok vezetik, De ugye nagyon sok osztálytermi színházban is, mert tehát, hogy oda megy a színész, az ott 3-4 színész, van egy felvezető beszélgetés, utána előadják azt a 30-40 perces kis történetet, ami nyilván fókuszáltan egy problémáról szól. Tényleg családi kör, nagyon, nagyon, nagyon hasonló
a dolog. Aki emlékszik erre, ugye?
Igen. És utána van egy átbeszélés a dolgoknak, és szerintem ez nagyon jó.
Ez nekem nagyon tetszik. Én nem voltam még így ilyenen, ahol nem azt beszéljük, hát, amit én tálalok, vagy erről beszélgetünk. De ez marha jó, hát, mert ugye ott megint csak szembesülhet, hogy ki hogyan értelmez akár ugye azt a dolgot, vagy saját példák előhetnek.
Abszolút. És hogyha mondjuk nem tetszik, vagy nem értek egyet, vagy fölháborított az egyik karakternek a reakciója, akkor az van, hogy általában ezeknek a foglalkozásoknak a beszélgetés után van egy olyan része, hogy amikor már elazultak és nyitottak, hogy akkor hogy csinálnád meg te? Nézzük meg. Akkor te vagy az a karakter, itt van ez a szituáció, most derült ki, hogy te egy másik ember nevében írtad azt a levelet neki, na nézzük meg. És hihetetlen érdekes dolgok vannak, és egyébként miután végigmegy rajta, sokszor rájön, aha, tényleg, hát ezt nem lehetett volna megoldani.
Tehát magyarul egy balázs... sok mindenki tanulál ebből,
hát szerintem
is, te, akár te is hát az
abszolút,
író.
Abszolút.
Hűle érdekes.
Tehát, hogy így picibe, mert eltervezek stúdióállások, itt egy-két osztály van, általában egy.
Beszélsz gyerekekről, gyerekkoromról, a fejemben folyamatosan felnőtt dolgot látok, de akkor ez az, hogy ilyet látok, mert ilyen nincsen ezek hát, szerint.
Kis fiatal felnőttek, tehát akikkel már ilyet lehet csinálni, azok gimisták, tehát ilyen
15-15. Miért nem lehet ilyet csinálni?
Azt nem tudom. Mered, mert hozza a saját ideológiáját, hozza a saját, azt a valóságát hozza, a saját valóságot hozza, amiben az nem fér bele. Mert ő tudja, hogy így van. Tehát én iszonyatos merevséget érzek.
De jó, van ilyen. Tehát mindig van ilyen. Beszélgettünk pont a baráti társaságban múltkor, és ott beszélgettünk, hogy szülők, stb. Napi problémákkal, és akkor eljött a többi szülő hülye kérdés. És nem. És azt mondtam, hát bedobtam a kemény mondatot, szerintem mi vagyunk mindannyian a hülye szülők. Tehát ebben én is az vagyok. Nem, azok a hülyék. Tehát itt éreztem, amiről te beszélsz, hogy van ilyen merevség, hogy én okos vagyok, én tudom, nem többi hülye. De azért van, aki nyitott, nem? Tehát, hogy az kevés? Azért nem érdemes előadást csinálni, hogy...
Figyelj, tehát, hogy egy találomra összeterelt 40 ember, felnőtt ember között már nagyon nehéz lenne egy ilyet.
Ott ez már megpróbáltátok ezt valahogy, ez a feltételezés?
Felnőttekkel? Hát szoktuk csinálni, hát régen, mondjuk a Krétakörnél csináltunk ilyet. 5 percen belül politikai anyázásba fordul a dolog.
Tehát ez
percen,
a magyar közélet. Ez.
Ugye mondjuk a fiataloknál azért is egyszerű, mert azért ő hoz egy osztályközösséget, hoz már egy dinamikát, hoz egy bizalmat, ők ismerik egymást. Tehát lehet, hogy mondjuk egy szülői közösségnek, akik évek óta együtt vannak, mutatsz egy ilyet, és utána beszélgetés van, nagyobb esélye van a megértés, mert nem vadidegenek. De ha találom, hogy 40-50 ember felnőttet összeterelsz, és hogy megnézel egy előadást, beszélgetsz vele, nagyon nehéz.
De mennyire Magyarország specifikus lehet ez? Nyilván ezt csak úgy spekulálítunk ebbe a
hát
témába.
Hát ebben csak spekulálni. De van egy olyan gyanúm, hogy nálunk extrán nehéz.
Ez nagyon szomorú, ez a vakvágányra ment a beszélgetés, mert ha ez extra nehéz, akkor hiába adtad le, írtál meg a legjobbat, játszották el a legjobban a színészek. Ti megtettél magatokat, de hogy ő hogyan veszi be, vagy mit vesz ebből le, az nem tudsz igazából.
Hát most szívesen mondanék valami reménykeltő, de...
Please! De nem fogsz tudni.
Tehát hogy azt mondom, hogy egyes embereket eltalált, tehát, hogy, és ez nekem már teljesen elég. Tehát, hogy egyszerűen tudom, és néha veszi a bátorságot, és visszajelez, és ez szuper megerősítés. Egyébként tényleg van egy ilyen hergelt idegállapot, amiben mindenki van, és ha megérintődik, akkor úgy érzi, hogy ezt ki is kell fejezni.
Uh-huh. És mert akkor... az én tudatához hozzá tartozik. Igen. Tehát ez a polarizált állapotnak valamelyik oldalon.
Így van, és akkor én helyre teszem a dolgokat. Aha. Én a helyre teszem ezt a kis felfúvalkodottat, ezt, aki így gondol, hát így nem lehet gondolni. Ez van a levegőben, ezt szedjük le, ez határozza meg a valóságot. Nyilván vannak olyan közösségek, és én magam is tagja vagyok néhány ilyen zárt kis közösségnek, amiben nagyon, nagyon hasonló referenceink vannak, mint az életre, a világra, ahol lehet mélyen beszélni.
De ez, valahol azt mondod, ezt, hogy megvan a saját kültőrben, amiben vagyunk, és ott azért viták vannak, azért erősen, vagy azért...
Van, vannak ott is viták, de teljesen megy. Tehát nem a másik megsemmisítésére megy ki a játék.
A cél nem az.
Tehát nem cél, nem az, ha esetleg meggyőzni, vagy... Egyébként ott már sok olyan ember van, aki szeretne mondjuk új perspektívából látni bizonyos dolgokra, vagy szeretne gyarapodni. Tehát, hogy na, ami jót tudok mondani, hogy én azt látom, hogy nagyon sok emberben van vágy, elemi vágy arra, hogy a mainstream által súlykolt tartalmak, igazságok mögé nézzen. Uh-huh. Kapjon valami. Ezek ilyen alternatív formák, alternatív gyógyászat, alternatív nevelés, alternatív iskolák. Tehát az alternativitásra való vágy, ami soha nem lesz mainstream, soha nem lesz elismert, soha nem lesz a többség, én úgy gondolom.
Ez egy új keletű dolog, ilyen szempontból itt mondasz, tehát hogyha nem lesz az a...
Én ebben kettősségben születtem már egyébként. Ott is volt a kádári mainstream, maga kultúrának, volt egy ellenkultúra. Most nem így hívjuk, hogy ellenkultúra, meg sokkal már, tehát hogy másabb szellemi irányzatok vannak becsatolva, más világnézeti dolgok vannak becsatolva, de nagyjából ugyanezt, tehát ezt a kettősséget, ezt ismerjük zsigerileg.
Megvan.
És tulajdonképpen ezek az emberek, azt látom, hogy azért most már annyi forma van, és annyi formája van annak is, hogy hirdetheti magát az, hogy figyelj, mi itt ezzel foglalkozom. Most itt, nem tudom, jogázom, mondok egy olyat, amire nem gondolok, de mondjuk...
Ez a melyik polcra teszel, miről van szó?
Ott olyan emberekkel találkozol, akik szeretnek jogaszínűleg.
Igen, ez érthető, igen, a jogával kapcsolatban.
Igen, de gyakorlatilag szellemi értelme és ilyen szellemi joga körök vannak. De mondom, akár a gyereknevelés terén, tehát az élet minden szakaszára azt gondolom, hogy már vannak ilyen körök, akiknek megvan a saját értékrendjük, a saját referenciák, olvasmányok, zenék, filozófiai művek, étkezési szokások.
Volt ez most nagyon...
Ennek nincs nagy... De nem is a gurmé, tehát igen, és most ha mondtam a jogát, akkor mondom, hogy vega vagy vegán, de ezek nem ilyen egyszerűek, ezek nagyon bonyolult formációban állnak össze, és nyilván egyénre szabottak, de minden esetre kitűnnek a Mangalica Fesztiválból.
Te ezt hogy találod meg? Tehát ez a környezet, ez neked egyszerűen onnan jön, ahogy író vagy, sok emberrel találkozol, színészekkel, nem tudom, akár HBO kreatívokkal. Ez honnan jön, vagy a barátok, az egy teljesen másik kategória szempont, vagy ez itt minden szépen mix. Tehát, hogy tudsz te egy ilyen környezet létrehozni, ahol nem az van, hogy lehúzom magam most a mellékeiségben, mert itt nem lehet létezni?
Hát ez egy súlyos életközepi válságnak az eredménye. Tehát ugye a 40-es éveim elején...
És kinyitottam a szemét. Nagyon igen.
Tehát, hogy egyszerűen 6-7 évvel ezelőtt annyira megrogytam, hogy minden, ami előtte volt, már úgy megkérdőjeleződött, és akkor például voltam terápián is, például ott találkoztam olyan emberekkel, sőt voltam, még elmentem egy csoportba, és ott megismerkedtem például az alternatív, vagy a pszichológiai alternatív gyógyászati fajtájával, ami hihetetlen érdekes, vagy természetgyógyászat. Uh-huh. Tehát abszolút nem szakmai, tehát nem a kreatívokkal üldögélek itt, tehát azok furcsán néznének rám, egy teljesen másik gömbben vannak ők benne nagy részt. Néha át lehet őket csábítani, mondjuk nagyon fáj nekik valami, de nem, az is még aprólékos, pici külön világok, amivel bizonyos vannak átfedések, halmazok, metszetek, ami lehetőséget adnak rá, hogy tudjuk egymással kommunikálni, de nem, ez egy teljes külön világ, ahol a jogát nem véletlenül mondtam, mert addig én egy sokkal intenzívebb és másfajta sportokat csináltam, az utóbbi pár évben a joga lett a közepe, és ez tulajdonképpen ezek a dolgok finoman összeadódnak, és így írják át a...
Ez a terápia előtt?
Ez az érdekes, hogy közben. Tehát, hogy például, amikor írtam a terápiát az első évadot, 12-ben, az pont lefette. Szerintem köze is volt hozzá. Tehát ez egész egyszerűen, hogy ez begyorsította ezt a folyamatot, hiszen olyan dolgokkal foglalkoztunk, olyan világokba kellett lenni a tudat elfolytott rétegeiben a tudattalannak, hogy egyszerűen nem. Olyan volt, mintha én magam is elmentem volna egy terápiába, és ez borított mindent. Illetve rásegített arra, hogy boruljon minden. De szerencsére nem maradtam ezzel egyedül, mert azzal, hogy az előző világ felszámolódott, vagy nagy része felszámolódott, megjelent még csak kontúrjaiban egy újfajta világ, és kaptam segítséget, és oda találtam olyan helyekre, olyan emberekhez, akikkel tudom folytatni az utamat.
Sodrottál, vagy ez egy tudatos keresés, és megtaláltad? Ezt nem néz ki.
Volt bennem egy igény arra, hogy találjak új dolgokat. De abban az értelme sodródás, hogy nem tudtam, hogy ezt az irgalmatlan kínálatnak melyik részén fogom megtalálni, hiszen amit mondtam előbb is, most már az van, hogy belemerülhetsz bármilyen szubkultúrába. Abszolút. Lehet, hogy horgászhatsz, és ülsz a parton, és nézed a vizet, és néha fogsz egy nagy pontyot, és csinálsz egy szeltét. Tök jó, van, akinek ez a meg. Van, aki tényleg elmegy egy csoportterápiára, amit életében nem gondolt volna, hogy más emberek búják, baját hallgassa, sőt, hangosan kimondja a sajátját, és valakinek ez a megoldás. Tehát, hogy nem az van, hogy egy ember, de mindenkinek ugyanazt kell csinálni. Azt gondolom, hogy nagyon sok fajták vagyunk, nagyon sok fajta utunk is van, és ami jó, hogy az utóbbi időben azért rengeteg hely van, és rengeteg olyan kis közösség, ahol ezek a különbözőségek, különböző vágyak utat találhatnak.
Hát nyilván, ha nem Békés Csabától 40 km délre vagy, tehát azért fontos, hogy itt nagyon fontos, helyen lenni, hogy ezek azért találkoznak.
Ez sajnos nagyon így van. És egyébként sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ezeknek az egy részét TB-re kéne felírni. Tehát, hogy akár egy pár terápiát.
A Bányainak a végén utat a beszélgetés, azt mondja, nem Bányai, Priger Zsoltival beszélgettem, a Niva Sound System, stb. És ott is inkább már irodalomról, meg filozófiáról beszélgetünk. Szóval a végén, Zsolti, téged vényre kéne fölírni. Tehát egy fél óra a Priggerre, és megváltoztatod a dolgokat, mert valami olyan másképp beszél. Ugye most itt elment irodalomtanárnak Martonvásárra, bár az én gyerekeim még tanítanál irodalomban, és nem azért, mert bánom, hogy most mi van, stb. Csak úgy tud beszélni irodalom, és annyira másképp áll az irodalomhoz, nem az, amit kell értened, amelyik vers alatt, meg melyik, hanem ezeket megérni. Tehát vannak ilyenek, hogy
hogy kell. Ez honnan?
Te azt mondtad, megzakkantál, megtörtént életközépi válság. Én magam is 5 éve hagytam ott a multivilágot, és döntöttem elég. Biztos ezért elég klisészerű hangzik. A saját sztoridban ez hogy jött? Tehát elégedetlenség volt úgy mindennel? Vagy volt egy trigger, ami na, ezt én már nem tovább, így elég volt?
Én azt gondolom, hogy ebben is olyan jó lenne mondjuk konszenzusossá tenni azt, hogy ez nem baj, hogy megtörténik. Tehát, hogy ne az legyen, amit én nagyon sok helyen tapasztalok, hogy azért nem kap az ember segítséget, mikor rászorul, hanem azt mondja, hogy nem, én jól csinálom, én erős vagyok, semmi baj, összerakom magam, ez ilyen.
Hiszen pont életed tehében vagy erejében. Ez az időszak, amikor az ember elvileg a legtöbb erővel rendelkezik, nem?
Erőből átolja, és aztán...
Aztán belebukik. Aztán szedi a gyógyszert.
Hát ez az.
Vagy beszerzi a szőkecsajt a kabrióba mellé. Mindenki másképp dolgozott ezt a kérdést.
És utána kezd szedni a gyógyszert, vagy amellett. Tehát, hogy... És azt mondom, hogy ebben sincs út, de ahogy azt elfogadjuk, hogy mondjuk a kamaszkornak megvannak a kihívásai, vagy az életkori válságok, tehát amit elfogadunk, jaj kamasz, jaj hormonilag, jaj...
Tudjuk, nézd, igen, tudod, kamasz.
Azt
igen.
Az élet felnőtt korban, mintha főleg a férfiak esetében, mert a nőknél vannak még...
Más problémák is bejöhetnek,
ugye? Igen, így van, ugye ott a biológiai változásnak van egy társadalmi elfogadott konszenzusa, igen, most változó korban van.
Később van,
de a férfiaknak ugyanígy van az életében, hogyha végigéli rendesen. Tehát hogyha megcsinálja azt, amit az adott életkorban úgy meg kell élni. Mert én azt gondolom, hogy ezt is ki kell mondani, hogy tényleg és rengetegszer látom most már azt, hogyha azban a bizonyos 10 éves korban nem lázad fel a szülei ellen, nem csinál hülyeségeket, hála jó Istennek a többsége megúszta ezeket a hülyeségeket, néhányan nem, nem megy át ezen, utána 20-as éveiben nem talál oda-vissza, nem az új világját nem rakja úgy össze, hogy tulajdonképpen a hozott hagyományt is, vagy a családi hagyományt is tudja ebbe integrálni. És mondhatnám tovább, hogy egyszerűen a 40-es évek elején a férfi befogja, és ugye ez pszichológiai közhely. Életközepi válságnak hívják, sőt most már spirituális válság, mert a pszichológia is így hívja. Spirituális válság. Tehát magyarán az egész világképét megkérdőjelez. Már egész a gyerekek vannak, tehát az első a fészekrakás, vagy nem tudom, azonban túl vagyok, hogy működnek a dolgok. Általában ilyenkor, ha jól megy, ha rendben van, azért a munkájában is ott van, hogy el tud, tehát megkeresi azt a pénzt, ami már nem az az első. És azt mondja, oké, itt vagyok az életem felénél. Miről fog ez szólni? Mi az én fő témám? Tehát, hogyha...
Pláne nálad így, hogy így fogalmazod, hogy mi a te fő téma.
De mindenkinél. Mindenkinél. Ilyen nincs, hogy azért, mert író és egy picit látványosabb, hogy mindenkinél föl kell tenni a kérdést. És segíteni kell választ kapni. Nem biztos, hogy egyedül ott üldögélek. És segíthetnek a baráti sörözések, valamikor segít is, de van, amikor egy szakember ebben még jobban tud segíteni.
Hát persze.
És látom a válaszokat a saját korosztályomnál, aki nem hajlandó azt mondani, hogy mi az én fő témám, és most na mindegy, kimondom, tehát azt látom például a futás, az egy nagyon... Én is szeretek futni, szeretnék, nem tudok futni eleget, de hogy a függőség, a futás, mint függőség.
Hogy de szeretem, hogy erről beszélsz, én is, nekem kedvenc témám.
Tehát látom a barát, az egyik legjobb barátom, aki egy ilyen mackós fiú volt, ült a kocsiba, egész élettel addig arról szólt, hogy egy kocsiban ül, és az volt a foglalkozása. Ekkor elkezdett futni. De hagyja elkezdett futni, utána lefutott a maraton egyszer-kétszer, szuper. Most már Ironman. Ironman, négyszeres Ironman, és most tudod, hogy mi ez az Ironman.
Persze, hogy nem. A futóval is beszélgettem, ja. volt egy témánk. Ő az a kategória volt, aki nem méri. Ja, nem teszi ki, nincs kilokalória, stb. De Ironman jött, igen.
És hogy csodálatos, és nagyon tisztelem, és tényleg iszonyú szálkás, és megváltozott egész a formátum, a testalkat, a személyisége, de az élete, a válasza, a témája az, hogy oké, okay, Ironman, és még két Ironman, az a baj, hogy vesztes stratégia, mert nem lehet mindig jobb időt futni, mert a test is, tehát úgy vagyunk kitalálva.
Akkor ez egy kicsit ilyen bezárkozunk egy témába, és addig se gondolunk arra, hogy azzal, ami számít?
Ez egy konkrét dolog. Tehát én nem tudom, hogy neki mi a témája. Biztos, hogy van valami erősen feszíti. Valamit keres. Uh-huh. És ez úgy adja magát. Valahogy...
De ez azt mondta, hogy nem a futáshoz szólunk.
Szerintem ez nem a futás. Uh-huh.
Lehet-e egyáltalán
futás? Nem lehet a futás. Lehet, hogy a futás jól kiegészíti. De neki el kellett volna kezdeni. És nekem nagy személyes csalódásom, hogy ezeket a barátaimat, akinek ilyen-olyan... hogy mondjam, látom, hogy ő is benne van ebben a válságban, mint én voltam, nem fogadja el a segítő kezet, és nem tudom oda vonszolni valahol, nem feltétlenül oda, ahol én voltam.
De is lehet, hogy nem lehet. Nem is kell feltétlenül.
Nem is kell. Csak azt mondani, hogy figyelj, nem baj, hogy most megakadtál, sem én is megakadtam, nagyon ki voltam, de ne ragadj ebbe bele 10-15 évre, amíg elmegy az élet, hanem piszkáld meg. Piszkáld meg. Mi jön ki? Nem kell félni, valami ki fog, valamire rá fogsz jönni, valamit látni fogsz, valamivel találkozol magadban.
Tehát ez valószínűleg
elmondtad. Nincs még olyan barátom, aki sikerült volna. Nincs. Személyes kudarcomnak tartom.
Személyes kudarcom?
Hát abszolút.
Hát ez miért a te kudarcod? De téged felpiszkáltak, és attól lett így az életed?
Nem, mert én megtapasztaltam, hogy tehát érted, én végigmentem, és segíts, olyan emberekkel találkoztam, és olyan világokban láttam be, és úgy gazdagodott az én világom, amit olyan szívesen átadnék. És azt mondanám, hogy figyelj, van, nem igaz, hogy ugyanez van, ezt csináltuk 20 évig, igen, pénteki foci, beültünk sörét, tök jó, ettől meg csinálhatod, de nem csak ez van, nem vagyunk jól, lényünk tovább, és ez nem baj, nem baj, természetes, fejlődni kell, olyan, mintha van egy természetes fejlődési vágy, alakul át a test, a szellem, a lélek, és a bőr nem akar vedd lenni, fogva tartja. És ezt látom, ezt a feszültséget látom.
De azt mondta, természetes, akkor ennek meg kell történni előbb-utóbb.
Nem.
Akkor mégsem feltétlenül.
De természetes, aminek útját állni.
De ez mondjuk mi alapvetően itt a nyugati társadalomban vagyunk azok, akik egy nagyon rosszul vagyunk bekötve, tehát a értékek másra van
abszolút.
A képítve. Ez a nyugati társadalom válsággal, amiről te beszélsz.
Hát lehet, hogy igen. Nem tudom, nem ismerem annyira a keletét. Vannak...
Hát ezt ismerjük.
Ezt is.
De valami nem találunk.
Valamit nem találunk, és igen, pontosan nyilván ennek nagyon sok aspektusa van. Az egyik az, hogy tulajdonképpen ez a világ nem tolerálja azt, hogy gyenge egy férfi, egy családfő nem lehet gyenge, hát egy családfő nem lehet gyenge válságban, illetve ugye fiatalnak kell maradni, fitnek kell maradni, erősnek kell maradni, versenyben kell maradni.
Tök beteg, nyilván tudjuk, hogy ez
hát beteg. Na de ettől nem tud kilépni. Ettől van az, hogy a másik legjobb barátom, mindig úgy jön, mint a 20 éves lenne, ugyanaz a csajozás, nem jó, oké, értem meg, szuper, de
igen.
Ugyanarról beszélni 25, és ugyanazokat a válságokat, tipikus párkapcsolati válság, könyörgő, meg volt, 20 évesen, 30 évesen, ez most már más a téma, és ezt lehet erőltetni, hogy nem, de ez így van. Ez így van, és 60-70 évesen is gyönyörűen lehet pörgetni a kamaszkori történeteket, vagy a kamaszkori válságokat, csak akkor már nagyon furcsán néz mindenki rá.
Hát igen, de nyilván vannak erre is példák. Tehát van egy út, amit gondolsz, tehát van a természetes tálna jó úszta, maradjunk ennél, amelyről letéregettünk is, nem éljük meg, akár most életközepi válság tekintetében éltünk, de akár kamasz tekintetében. Tehát én azzal kötöttem össze, hogy az nyugati embernek egy problémaköre. Én kevesebbet látok abból, aminek legyünk őszintén, szerintem mind a ketten váltók vagyunk, vagy éppen másképp gondolkodunk, és másképp állunk hozzá a dolgokhoz. Én inkább a többséget azt látom, hogy nem csinálja ezt, és valószínűleg ebbe a szélbe, ebbe a cunamiba, ami jön, nem is csodálom, hogyha sokan nem tudják ezt, vagy nem tudom, nem csinálják meg ezt, azért ez nem egy egyszerű váltás. Nem egy egyszerű dolog.
Nem egyszerű váltás, és hogy most nyugati, nem nyugati, azt nem tudom, inkább bennem az szokott előjönni, hogy ezek valójában ilyen a törzsi mintánk eltűnése, tehát azt mondom, hogy a beavatások, a ritusok kiürülése az életünkből. Ugye, ahogy megint azt mondom, hogy egy felnőtt, a férfi, veszünk most férfiakra itt tenni az asztalnál,
hát ugye a férfi, beszéljük. Hát mivel férfiak vagyunk, a nők nevében nem beszélhetünk.
Igen, abban nem ártanám bele magam, de hogy tényleg milyen az a gyerek, milyen az, amikor beavatják, ugye a beavatási ritusok, amikor már az ott 10 éves, a törzs beavatja, ahogy át kell a bátorság próbán, ahogy ő már az, ahogy feleséget választott magát, ahogy felnőtt, ahogy a törzsbe megy előre. És mi a dolga, ugye mondjuk egy középkorú embernek, tök más, és más mi az öregnek? Mi a státusz az öregnek? Megvan-e becsülve az öreg? Beleengedi-e magát az a középkorú férfi, hogy én már nem az elsősorban megyek rá a bölényre, hanem ülök a sátorban, mert öreg vagyok, megbecsülve, és elmondom azt, hogy szerintem ne csináld, mert láttam már párat, aki azt csinálta, és már nem él. Tehát, hogy a bős, tehát, hogy ezek a minták, amik ott kézenfekvők voltak, ritusokkal megerősítettek, és nem nagyon volt belőle kilógás, ezek nincsen.
Jó, de ha elég erősek lennének ezek, akkor nem tudnánk elbújni mellőle. Tehát az a barát, akiről beszéltél, ha az elég kemény lenne, és konkrétan reggel nem látná az értelmét, a futásán kívül az értelmét, akkor csak elindul ez az úton. Lehet, hogy nem elég erősek ezek a hívószók.
Ugye azt szokta, a pszichológiában azt szokták mondani, hogy igazából akkor fordul ilyenkor segítségül az ember, ha elég nagy a szenvedés nyomás.
Pontosan. Ha fáj. Hát fáj. Akkor nem fáj még elég.
És tudod, mi a baj, hogy nincs így? Azt látom, hogy nincs így, már megpusztul, annyira fáj.
Csak azt hiszi másra.
Hát megy el,
végbértük,
tükrözött. Nem, konkrétan.
Ja, konkrétan, hát fizikailag, tehát betegség.
Figyelj, nem jobb lenne leülni egy okos bácsival vagy nénivel egy szobába, mint hogy 20-szor is elmegy végbértükhöz, és nem találtak semmit. Megmondták, pszichoszomatikus, vagy? Nem, ott biztos van, és bemegy, és szenved, és fáj.
Nem nyitottak az emberek nagyon sokszor, én nekem mindenben az első fontos szavam a nyitottság. Tehát, hogy az ember nyitott lenne volna. Az én szakmámmal, amiket én csinálok, hívkozom sokat, hogyha beszélgetek emberekkel a podcasten túl, azt mondom, hogy ha a pap rendesen tenni a dolgát, ha a tanár rendesen tenni a dolgát, és az emberek beszélgetnének, én ilyen halnak. De most szerencsére, nem szerencsére, nekem úgy tűnik, hogy a pap már nem szól feltétlenül az emberekhez, nem áll hozzá. A tanárok, hát tisztelt a kivételt, és miért állnak kivételt, jobban ismerjük, attól szörnyű, katonagyártás megy. A beszélgetés pedig az a, én elmondom, mi a bajom, te elmondod, és ezzel vége is van. És ez nagyon nem működik. És akkor itt végezhetjük a dolgokat. Érdekes felé ment el a beszélgetésünk ilyen szempontból, hogy ilyen közepi válság. Tehát akkor te magad is kicsit visszakanyarodnék a témánkból. Te azért írsz, azért foglalkozol a dolgokon, mert élvezett, jól akarsz szórakozni, szó szerint ezt mondtam.
Egy kicsit sarkítva, igen.
Jó, rendben van. Van-e második, harmadik szint ebben a dologban? Azért jó, ha mások is szórakoznak, vagy ezt azért teszek magas?
Nyilván az emberben van egy ilyen exhibicionizmus, hogy aki azért kiteszi ezeket, vagy gondolatait, vagy történeteit, abban van egy merészség és egy exhibicionizmus, egy tetszeni vágyás, hogy ugye melynek ez is fog tetszeni. Ott van, ezt nem tudom letagadni. Ott van ez a segíteni akarás, ami ugye a mindennapi életben nekem nagyon nem sikerül, hogy az előbb meséltem. Tehát, hogy direkt módon nem tudok annak segíteni, aki ugyanabban a cipőben
áll. Annak segíteni ezeken az alapterület is, ezzel én is beleszaladtam egy pár szó felembe, aki nyitott arra, hogy segítsenek neki. Azért a másikra hívnám fel figyelmet. Tehát, ha ő nem nyitott, ő még nem kész, és lehet, hogy soha nem lesz kész, ez a keményebb elfogadni.
Tudom, és nekem meg ebben kell fejlődni, hogy ne legyek erőszakos, mert mert, és most már kezdem ezt elfogadni, hogy nem. Leteszem, de csak érzem, hogy itt vagyok, és aztán hátra kell jutni kettőt, és folytatni a régi kerékvágásban, hogyha barátokról van szó. Ez így van, és azt is kezdem elfogadni, hogy valójában amit én tudok tenni, azok tényleg a művek, vagy a adott könyvek, vagy filmek. Ahogy említettem már, hogy az ifjúsági irodalmon keresztül tapasztalom meg ezt közvetlenül, ez, meg a gyerekirodalmon, és ez tényleg így van. Vagy mondjuk a Kőmajmok háza című könyvem, ugye, hogy egy asztmás kisfiúról szól, aki az apa hiányba betegszik bele, most nagyon egyszerűen lefordítva, és tulajdonképpen egy eltagadott titokba, és tulajdonképpen a titok felbomlása és az apával való új találkozás egy gyógyulás történetet eredményez. Én erre is kaptam egy csomó visszajelzést, hogy mekkora segítség volt.
Ott lehet a legjobban hatni egyébként.
Hol?
A gyerekeknél.
Nem, mert ez a bizonyos nyitottság, amit említesz, ott nem jól van.
Nagyon évig? Hát ez hol van határ? Van kb. Határ? Ez a tínédzser 17, 18 vagy 10 alatt?
Nézd, itt is nagyon, nagyon függ, azt érzem, hogy milyen közegben neveli, és kik nevelik az adott gyereket. Tehát, hogy elég sokat járok író-olvasó találkozóra, főleg az időfutár kapcsán, és sok kis közösséget megismerek Pesten és vidéken, nem osztály közösséget folytatok. Nagyon nagy, óriási különbség van. Tehát az, hogy egy 15 éves fiú lány...
Ezt nem vesz számít, hogy 15 éves.
Ez semmi.
Hanem hol van ő?
Hol van ő? Hol? Melyik valóságban? Kik sugározzák le a valóságot? Abba a valóságot 14 évesen?
Vagy belőle milyen valóság jön? Mert azért ez nem csak környezet. Azért nem gondolod?
Na, ez egy nagyon nagy témája.
Bizonyára, minden van írva nekem, és egy alapkérdésem nekem ez a gének versus környezet.
Igen, hát ezen vitatkoznak pár száz éve, hogy a nálunk avatottabbak erről. Igen. Nyilván a kettőnek egy aránya a kölcsönhatása összességében. Én azt látom, és szeretnék ebbe hívni, és tulajdonképpen amit látok egyébként ebben az iskolában, ahol a gyerekeink járnak, és ugye több örökbefogadott gyerek van, akik teljesen más környezetből lettek ott hagyva. Na. És hogy egy ilyen közegben nevelnek, elképesztő ereje van a nevelésnek. Elképesztő neve. A jelenlegi közel. Az, hogy mit hozott, ha egyáltalán hozott, vagy a genetika, nyilván meghatározza, hogy mekkora tud ugrani, meg lehet, hogy diszkalkuliás, akkor rosszul matekozik. Tehát nem mondom, hogy nincs. Tehát, hogy nincs hatása. Van súlyos hatása. De én azt gondolom, hogy a közegnek, a szellemi közegnek, a szeretetteljes, elfogadó, inspiratív közegnek sokkal nagyobb ereje van. És ennek a
Ugye a környezet kihozza belőle sokkal inkább azt a lényt, vagy azt a lehetőséget, ami benne van. Hát, mert ezt el is lehet nyomni, nyilván.
Tehát ez olyan, mint ugye itt is mindig van a projekt heted, akkor ültetünk virágokat, nem magukat, és hogy ők maguk is megtapasztalják, mekkora cserébe ültetek. Milyen föld van abban a cserében?
Ezt tetszik az hasonlat.
Igen. És komolyan, ez annyira kézzelfogható, mert lehet itt töltfárcsöt magot, mert a magot mag még belefér a cserébe. De biztos, igen. Hogy majd te, vagy a salát. Tehát, hogy iszonyatosan, igen, hoz már egy, hogy mondjam, meg van határozva az a töltyfa, az töltyfa lesz, így vagy úgy. Csenevész, férges, erős, nagy,
de
tölgy. Tehát azon nem tudsz változtatni, most kell, az a DNS, az a genetika, az a hozott. És minden az, hogy te hogy ápolod, hogy nevelgeted, hogy kíséred. És én ebben hiszek?
Abszolút. Érdekes eszembe jutott, hogy vannak olyan növények, amelyeknek cserépméretet mondták. Kevés föld kell, kevés gyökérnek, és akkor virágzik szemben. Valaminek pedig nem így van.
Igen, mert a határtalanság, a keret nélküliség elbizonyítanítja. A gyerekben is van ilyen sor.
Szépek ezek az átvállások, ezek meg kölcsönveszem. Ezt tetszik ez a gondolat. Te honnan inspirálod egyébként? Te honnan kapod az új inspirációkat, új löketeket? Akár konkrét?
Én nagyon introvertált figura vagyok, nagyon szeretek
magányosan.
Ez most nem, mert ilyenkor nagy levegő, és most erről szól. De nagyon szeretek egyedül lenni. A könyveimmel, a kertemben, a fák alatt, a nagy séták, a hegyen, stb. De ez könnyen körbeérni, és könnyen kívülni, ezt pontosan tudom. És ezért nagyon figyelek arra, hogy mozgásban legyek, hogy felkeressek olyan helyeket, ahol egyébként nem járnék. Szerencsére attól, hogy a gyerekek iskolába járnak, például adva van az a közeg, és mivel egy olyan iskolába járnak, hogy a szülőknek sok mindent kell tenni, igen. Most is úgy fejeztem be a nyarat, hogy 40 fokba filmeztem, meszeltem a tantermet, vagy festettem, tök jó volt, és beszélgetsz, és megkapod ezt a részét is, vagy ülteted. Amit mondtam, megyek beszélgetni, ami megint más, mert nyilván akkor a vasárnapi modorukat veszik fel, és nem látod igazán az életet velük, hogy valójában milyen, illetve az, hogy tanítok, az nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ehhez kapaszkodom már egyre nehezebb, mondjuk a Színművészeti Egyetemen tényleg minőségi oktatást adni az
egyre nehezebb.
Hát borzalmas körülmények vannak, de...
Ja, ez, tehát a körülményeknek hát tényleg mondod a nehézséget, értem.
És hosszan lehetne beszélni.
De ez a fizikai, de maguka, vagy pedig a szellemi?
Hát, a szellemi nem. Tehát itt megint van egy olyan közeg, egy teljesen már, hogy beszélünk, szubkultúra, aki makacsul ragaszkodik az elődöknek a szellemi nívójához, és próbálja átadni a gyerekeknek, de egyre rosszabb környezetben. Tehát, hogy 900 millióval van kevesebb most mindenre, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Tehát az nem kevés. Tehát, hogy én magam hozom a... Hát már tábla nincsen, meg kréta se, tehát hogy a filcet, amire a papírt ragasztok a falra, és akkor ilyen szinten. De biztos majd változik, mindegy. De tehát maga az, hogy ilyen nyitott szellemű, fiatal emberekkel találkozok hetente, és akik megkérdőjeleznek mindent.
Igen, tehát ez az inspirációnak igazából az alapja valahol, tehát ezek körben. Az ebben az, hogy család is benne van,
hát család munka is benne van. Csinál, lakókörnyezet is benne van, ilyen-olyan helyek, színházak, ugye az nagyon jó, hogy most is lesz bemutatom 2 hét múlva Győrben, aztán Kaposváron, és akkor ilyenkor azért Szegeden, tényleg, előbb Szegeden lesz. Időfutár bemutató lesz októberben.
Az időfutár, ez jó párhuzamba húzza veled. Tehát olyan szempontból, hogy ezt hogy a fenébe? Én szoktam legtöbbször ezt a kérdést megkapni, hogy osztom be, hogyan tudom az időbe. De ezeket hogy fér bele az időbe? Ennyi minden. Gyorsan jó ember vagy? Ezek szerint?
Hát amikor megvan, hogy mit, akkor már gyorsan. Itt az a nagy, az a nehéz, ugye, sok esetben, hogy eljutni odáig. Az érdekeljen. Vagy azt érezzem, hogy itt tudok olyat mondani, ami nem önismétlés. Tehát ugye ezen évekkel egyre nehezebb. Tehát, hogy mivel nem... Tehát, hogy mint mondtam, szeretem ezt ebben a dologban, hogy ez érdekel és inspirál. Ezért tényleg addig-addig piszkáljuk ezt az egészet, amíg van egy olyan téma, vagy egy olyan történet, amit nagyon szélesen elmondok, és ennek megvan a részletei, leülök és írom. Ugye időfutárral is az a könnyebbség, hogy azért ezt is többen írjuk. Tehát ezek nem van, ahogy az aranyéletet mondva, a terápián, tehát itt író, szóval három-négy író együtt gondolkozik, együtt fejleszt történetet, és ezért tud ez így látszólag, vagy hát nem csak látszólag.
Ez egy új dolog egyébként az írószobás.
Ez tök, azért... Magyarországon tök új.
És mondjuk 100 év voltak írószobák?
Nem.
Tehát ez még az idő hozta ezt a kérdést? Meg a hatékonyság?
Amerikai tömegkultúra.
Tehát, hogy ugye tudunk hatékonyan írni határidőre.
Hát
akkor sokan dolgozunk együtt. Íróknak is jó.
Nem csak ilyen, ezért ez nem ennyire egyszerű, mert ha mondjuk 10 évvel ezelőtt összeengedtél volna 3 magyar írót egy szobába, hogy írjanak közösen történetet, ott fél órán belül vért folyt volna. Tehát itt azért kell egyfajta együttműködés, és ezért egyébként legtöbbször dramaturgokkal dolgozom. Tehát Jelidiki is, vagy Gimesi Dóri is, ugye dramaturgok, gyakorlom, vagy Vészics Andrea, mert ő megtanulta azt, hogy milyen alkalmazkodni egy szöveghez, vagy milyen egy másik író stílusához. Most ez lehet, hogy Ibsen volt, aminél a színházban dolgozott, Ibsenhez tanult, hát most meg a szomszéd, vagy a én stílusomhoz. Tehát, hogy közösen kell gondolkodni. Ennek van egy dinamikája, ez a belépsz a térbe, belépsz a közösségbe, kiviszed onnan, ami fontos, és még én nem szoktam ott írni, hogy ott áll 6 színész a színpadon, amely író, hanem történik valami, az rám hat, hazamegyek, mi valamban,
és akkor megint. Hogy hazamegyek, azért családod van, gyerkőcöd van, tehát hogy az hogyan terelted meg azt, az nem úgy van, hogy ilyen bondás kenyér lesz, és akkor az ember közben írja, vagy te ezt így is tudod csinálni ezt a dolgot, tehát hogyan szeparálod, mert azért te sem bemész egy irodába 8-5-ig dolgozni.
Hát nem, hát ez sokszor tehát ez sokáig ment, és nem ment, nem működött, míg aztán pár éve úgy döntöttünk a párommal, aki szintén író, hogy ez két lakásban fog történni. Ugye most úgy élünk, hogy
van egy munkahelyem,
nagyon közel van egymáshoz, hétvégén nem dolgozok egy hangot se, és akkor együtt vagyunk az egyik térben, és egyébként pedig van a van a másik lakás, tehát tulajdonképpen egy munkahelyet kellett vásárolni a lakóhely mellett, nem ment, egész egyszerűen nem ment az, hogy... És a gyerekeknek nem is lehetett ezt megérteni. Még nem is akartam valami, nem olyan, hogy apu dolgozik, állj, járj Lábújhegyen.
Tehát, de mondjuk apu ez azt jelenti, hogy 5-kor hazamegy, vagy azért apu este már van is dolgozik, mert este
hát
jó?
Amikor, hát abszolút. Meg hát persze, meg valami hétköznap el kell menni, talán színházat nézni, nem tudom. Egyébként én nem vagyok esti író, este nem tudok írni, hanem beszélgetni tudok, találkozni, próbálni. Ugye a színházban az van, hogy este 10-ig van próba. Tehát, hogy ez egy más életmód. Ahogy a színésznek is más életmód, egy írónak is, és hát azért sokan küzdenek ezzel így a...
Te pont ezért kérdezlek, mert ez egy kőkemény dolog, tehát azért az látszik, hogy neked a család fontos. Legalábbis kívül, hogy itt tűnik, hogy ez egy fontos három lábad egyik, amivel nem dől el egy asztal, az biztos, hogy az egyik.
Ez biztos.
Annak tűnik, hogy az a... Na most ezt csak úgy lehet fenntartani az ember, hogy találkozik is velük alkalmanként. És nem vasárnap délben találkozik, hanem tényleg ott van, tudja, hogy a napi fiadnak milyen volt a napja, ma ez zavartam, miért építettek, az is. Mondjuk ahhoz ott is kell lenni. Tehát ezt meg tudod oldani, ezt tudatosan akkor csinálod ezt a...
Igen, meg tudom oldani, pláne most, hogy van ez a két lakás, ugye amíg szenvedtünk tőle, az pont ez a keret nélküliség és az összefolyások.
De akkor nem volt párod?
Hát hétvégente vagyunk együtt az egyikben, és egyébként pedig reggel megyek a gyerekekért, elmegyünk, délután, este a programban megy, de hétvégén vagyunk együtt, úgymond, egy család, egy lakás. Egyébként én napközben a másikban vagyok, és reggel este pedig velük.
Értem.
Tehát, hogy ez egy kicsit bonyolult, személyre szabott ügy, és azért megszenvedtük, amíg ez kialakult, és végre találtunk egy olyan működőképes kapcsolódást, ami mindenkinek jó.
Tök jó. Ez kell ahhoz, hogy ez is hihetetlen tudatosságot igényel. Egyre nem tudtuk, hogy mi kell neked. Mire mondj igen? Hát, mire mondasz nemet? Mert azért ez itt állandó, hogy most kicsit erőtetett utalok a címére a bűsnak, igenek is nemek, de ezek sok mindent eldönnek, aztán hatékonyan megy el az ember élete.
Hát nagyon így van, és egyébként visszatérve, hogy ugye ez is ebben a bizonyos válságszakaszban volt, amikor aztán nem mehet tovább, és itt ebben is kaptunk segítséget, hogy kiformálni azt a személyes kapcsolódást, azt a speciálisan ránk szabott, a mi családunkra szabott kapcsolódást, amit fel lehetett vállalni, mert sokszor igazából azért szorultunk vagy szenvedtünk, hát ilyen nincs, hát ilyet nem lehet, hát ez nem illik, akkor ez nem... Ti így értek, ti így vagy.
Ha, ez a én is kimondja meg, ez a tanult tehetetlensége hát valahol az embernek.
Igen, ugye, és akkor nekem is le kellett építeni, és páromnak is. És tök jó, és azóta század annyi konfliktus van, nincsenek azok az ütközési felületek, és van egy közös gyereknevelés és család élet, ezekkel a nagyon komoly keretek.
Ez együtt párhuzamosan értétek, mert volt olyan kihívás mondjuk a párod életében is, vagy ez úgymond csak neked volt megoldani?
Hát ez neki is kihívás volt, neki is dolgozni kellett, plusz gyereket nevelni, tehát hogy ez neki is könnyebbség, ő is felszabadult ettől. Másképp én nyarak például, tehát együtt, akkor nyilvánvalóan ez egy teljesen más, az író életében, akinek gyereke van, ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak a nyár.
Hát azt akartam, hogy mit csinálsz akkor ilyenkor?
Hát gyakorlatilag lopott időben dolgoztunk, illetve beosztottuk, hogy mondjuk föl van egy kis házunk a Mátrába, és akkor fölmentünk, és akkor...
Tényleg ott nőttem
fel. Igen? Hol? Mátrázán?
Így van. És merre, melyik részek Gajat tetszett?
Parád Óhuta.
Az de jó, hát a föld gombázik édesapám minden héten.
Tényleg?
De jó. Parád útáról még senki nem beszélt ebbe rajta ki.
Hát, csodálatos.
Gyönyörű
az a csodálatos. Tehát ott például sokat fönn vagyunk, és akkor...
Kicsi zsákfalu.
Zsákfalu. Hát ott nincs átmenő forgalom, mert az erdő szélen lakunk, kis vályok, hát és akkor fölvissza a gyerek, gyerünk Kékestetőre, ez gyakorlatilag estérünk.
Az egy jó kevés kis utat, szóval fel,
hát, igen. Vagy akkor ő megy el velük, vagy én. Tehát, hogy
és akkor úgy lehet dolgozgatni, és az ott a gép.
Úgy lehet. Hát ott a gép. Tehát, hogy ez nagyon, hogy mondjam, ez egy kemény tanult mód, és azt is megtanultuk, hogy ebben nem lehet tulajdonképpen kompromisszumokat kötni, tartani kell magunkhoz az egyességhez, de többnyire működik, és a gyerekek is megszokták, és tök természetes nekik, hogy így van. Mert se anya, se apa nem jár be munkahelyre, nem otthon dolgozik, tehát magyarán nekünk szét kell választani, ha lehet a munkahelyet, a
családot. Fegyelmet igényel, és biztos, hogy nagyon sok mindenkinek ez nem megy. Rámegy a házassága, rámegy kapcsolata, gyerekek, stb. Ez ti tök jó, hogy ezt, de ez az úton voltad.
Fiatal kollégáknak, akik most fognak ebbe éppen beleszaladni, javaslom, hogy létezik ilyen módszer, létszer egy ilyen családmodell, tehát hogy nem kell csak, mert ez nem illik, vagy ilyen nincs. Ha partner benne az ember párja, és itt ott akkor szépen ki lehet dolgozni ezt a formát, ahol lehet kapcsolni.
Éppen, múltkor szálltam a Kolumbusz utcánál, valami mentem ott a táncművészeti egyetem mellett, és én nem tudtam, hogy ott volt ott lakos csak a Hanvas Béla.
Ott azon, bizony, az Erzsébet király.
Igen, pontosan, és hát de jó, nekem én gondolkodása, meg művei nagyon meghatározó az életembe, de ugye ő az, aki igazából megnéz az ő, hogyan írt, meg hogy, tehát ilyen tök jelentéktelen munkákban volt benne, sokszor aztán még nem tudja élni, és volt, hogy valami persze. Ilyesmi. Hát ott meg lehetett írni, és annak élni, amit nyilván nem az ő élete követendő ilyen szempontból.
Szerintem raktáros volt.
Amekkora agy volt, igen, és ahhoz képest mennyire nem egy értékelt, az utókor, hát ez az úgy nélkül jól értékelni, tehát úgy is lehetett volna csinálni, vagy éppen úgy, amit te mondasz, hogy a saját magad életében az jó, jó hallani, jó példát ilyen szempontból. Lekopogjuk, hogy ez működik. Miért befejeznénk? Van néhány kérdés, ilyen kicsit személyre szabottan, ilyen viszonylag gyors válaszok. Tehát nem igen, nem, de azért... Az egyik az, hogy van-e, ugye igenek és nemnek a címe a podcastnek, hogy van olyan nem az életedben visszatekintve, amit azért megbánsz most, hogy volt
egy... Nemet mondtam.
Így van, pontosan.
Viszonylag gyors választ kértél, és ezen napokig tudnék gondolkodni.
Igen, hát az jó dolog, mert egyből nem ugrik be akkor neked egy olyan nem dolog.
Apróságok vannak, mert hogy olyan nagy alapvető trauma, hogy úristen, máshogy alakult volna az életem, ha akkor nincsen. Vannak ilyen inkább vicces példák, hogy megkerestek producerek forgatókönyvekkel, mert mindjárt kezdjük forgatni, és hát nem jó a forgatókönyv. És elolvastam, és mondtam, hogy ez tényleg ez menthetetlen.
Újat kell írni.
Hát igen, nem, hát mondtam, nem, de nem lehet újat írni, mert mindjárt forog, mondta, ne haragudjatok, nem tudok segíteni, és nem vettem el. És óriási közönség sikere. Két ilyen film volt.
Mert akkor nem fogod megmondani ezek szerint.
Nem fogom, nem akarom visszamegyek, de azért nagyon jó szórakoztatál. Na, erre én azt mondtam, fiatok, ne haragudjatok, ez menthetetlen.
De mi lett volna a dolgot benne átírni, vagy javítgatni, vagy mi?
Hát igen, nagyon rossz volt a forgatókönyv. Aztán, hogy oldották
meg?
Egyrészt nem azt forgatták le, tehát ja. Lehet, hogy valakit találtak, aki nem volt ennyire utasító. Másrészt meg olyan nehéz ezt megmondani, hogy van egy alapanyag, van egy forgatókönyv, van egy forgatási helyzet, és úgy válogattad össze a színészeket, hogy egyszer csak megelevenedik a dolog, és egyszer csak egy jó csillagzat alá kerül, és megy, és csak
túl sok a változó.
És van, amikor a legpengébb forgatókönyv, így össze van kovácsolva, egy tizedik fejlesztési kör után rámondták az álmet, és nem megy, és döcögős, és
hát szűkös. Hát azért rendezés, színészi játék, mikor játsszák le, azért annyi olyan változó van, ami azért még egy jó forgatókönyv bőven nem elég.
Egy olyan szempontból.
Oké, köszi. Másik, mi az, amit soha nem gondoltál volna, hogy ezt te veled ilyen elő fog fordulni, hogy te ilyet fogsz csinálni, például stb. Ami úgy megkérdezem a Tastán Istvánkát 14 évesen, vagy 15 évesen, lehet, hogy rossz a kor, amit belövök, de hogy soha nem gondoltad volna, hogy te ilyet fogsz csinálni.
Hát...
Akár az egész karrier.
Nem, abban nagyon, nagyon elszánt és biztos voltam. Vannak ilyen pillanatok, főleg a gyereknevelés területén. Tehát, hogy amikor a lányom óvodájában apák napján kézenfogva az apukákkal körtáncot lejtek, és én énekelek. Tehát ez például azt valaki mondja, idegén nem süllyedek. De süllyedtem, és a lányom én meg a gyerekek bármit, tehát hihetetlen játékokban lepényevésbe kellett részt venni, a két kőkemény óvónő bekényszerítette az apukákat, és dalolva megcsináltuk, mert ott állt a gyerek nagy szemmel, hogy apu, ja, ilyen verseny, igen, verseny is volt.
Verseny.
Igen, és ugye apa, mi nyerünk. Szóval ezt nem vittem volna, és ilyen dolgok vannak, ami kifejezetten, mert a szakmai dolgaimat tekintve, hogy mondjam, annak nagyon örülök, hogy csomó sikert elértem, és ebben bíztam gyerekként, de valahogy én mindig erre készültem. Mm. Tehát, hogy én igaz, hogy költőnek láttam magam egész kiskoromban, már óvodától kezdve, Új Petőfi Sándor akartam lenni, de
Intézkező új Petőfi Sándor 2019-ben.
Nem, aztán szerencsére túlértem a Segesvári ütközetet. De hogy még nem tudtam írni, amikor mondta, elsőben emlékszem, Kobela Mária Lenni szegényként, hogy hát lehetetlen, hogy másodikban volt már. És akkor mondtam, hogy nekem nem kell megtanulnom írni, és majd nagyon szégyelni fogja magát, amikor én az ország nagy költője leszek. Nagyon szégyelni fogja magát
ezeket. Ezt így elmondtam
neki. Aztán. Hihetetlen, érthetetlen öntudattal rendelkeztem, miközben tényleg hát néha megtalálom a lomtanításnál a régi füzeteimet, tehát még 8-ban sem tudtam helyesen írni, tehát katasztrófa volt én egyes helyes írni. De én akkor öntudattal rendelkeztem, hogy én író vagyok, író leszek, hogy a tekintetben...
De otthon író van?
Nem, anyám jogász volt, apukám mérnök.
Tehát hogy a te genetikádban inkább ez volt benne.
Ez volt. Tehát, hogy ez nem. A gyerekekkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon hálás vagyok egyébként, mert az nem volt benne, hogy itt szülőként elmegyek olyan helyekre, meg megismerkedek olyan nézetekkel, és én magam részt veszek olyan dolgokban, ami sem a habitusomnak nem felelt, meg sem a előzetes szellemi kondicionálásomnak, és rengeteget kapok azóta is, és egy ideig ellenállással beszéltem a falat, most már belengedem magam, és boldogan járok például adventi éneklésre karácsony előtt, ami azt mondja, együtt üljek az okniban a föld padlószőnyen apukákkal, anyukákkal és karácsonyi dalokat zöngítsenek, ez régebben, ha rá gondolok, ez méltósága, vagy nem tudom magam elképzelni, nem én vagyok. És szerencsére megértem annyira, hogy boldogan belefeledkezek, és tudom csinálni, és ezt mind annak köszönhető, csak a gyerekeim vittek el azokra a tájakra, ahol én nem jártam volna, és ezáltal gazdagodtam.
Ez érdekes, mert párhuzam van, az én is az ellenásban nem vagyunk gyenge szempontból, de pont a hétvégén is én pakettáztam éppen szegélyt, értem, mert megraktam mégis szegélyécet, de tanultam meg, hogy kell csinálni, és amikor elment a nap, és este hazamentünk, és szombaton ezt csináltuk reggeltől esti, hazamentem, és végig gondoltam ezt, hogy milyen jó, hogy elmentem, mert azért, mert ugyanis a fiammal ketten dolgoztunk ezen, és az a együtt munka, és ő tényleg 8 éves, ő tényleg dolgozott, hozzátette ez, nem egy ilyen, csak a kezem alá dolgozott, és ez annyit adott hozzá, amit én szombat reggel 8-kor még nem mondtam volna meg.
Szentségettünk.
De este megadta. Oké, az utolsó kérdés, amit kérdeznék tőled, mi az, ami a legutóbbi olyan dolog, ami nagyon nagy hatással volt rád, könyv, mű, stb., ami beindított olyan gondolatokat, ami nem tudom, egyszerűen nagy hatással volt rád, nem is fogalmaznám tovább. Vagy éppen benne vagy most valaminek az olvasásában, feldolgozásában. Ami 2019 az jellemző, ez akkor volt, amikor ezt azért arra emlékezni fogsz. Volt-e ilyen mostanában?
Most nemrég fejeztem be Krusovszky Dénesnek a regényét. Valami kacifántos címe van. Ezek se leszünk már, vagy ilyenek se leszünk már.
A címekkel. Ezek olvasom, nem olvasom mindig a címet. Így van.
Tehát, hogy ez egy nagyon komoly regény, és nem szabályos szerkezetű, bátor, újat próbál ki, miközben történetet mesél el. Nagyon jó volt elolvasni. Filmélmény pedig, vagy sorozat, ugye minisorozat, a Csernobil, az HBO Csernobil sorozata. Tehát így lehet kemény témáról, fontos témáról úgy beszélni 30 évvel később, hogy leülteti a mai fiatalokat is, és olyan komoly témáról lehet velük beszélni, ami itt van a napjánk.
Ma van, és egyébként valahol történik, mert azért mában is hát az oroszok nem feltétlenül változtattak a kommunikációkat.
Hát ebben a nyáron is volt egy erőteljes.
Erről beszélek, igen.
Tehát, hogy van itt, ilyen? Így van, és hogy nem egy szórakoztató sorozat, ami annyi az egész ambíciója, hogy töltsd el, ne aludjál, mint ahogy a Netflix mondja, és ragadj a képernyőhöz, hanem arról.
Az HBO-nak a sorozata, ugye a csend.
Eléggé.
Valahogy kérdőt vettél elő. Igen, értem.
Márka hűségtől az életet.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én is.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!